Folytatjuk a beszélgetést Jutasi Zoltánnal, a Navigátor csoport igazgatóságának elnökével. A felvásárlást követően egy héttel megjelent a frissített stratégiátok. Hatalmasat nőtt a vállalatcsoport az elmúlt években, de nem szeretnétek itt megállni. Milyen célokat tűztetek ki 2026-ig, és hogyan nézhetnek ki a számok, amennyiben sikeresen megvalósulnak a terveitek?
Amikor a jövőről beszélünk, akkor én csak azt szoktam mondani, hogy nézzük meg, hogy mit csináltunk az elmúlt 3-5 évben ilyen válságos időszakok közepette. 2020-21-től kezdve, amikor kitűztük magunk elé azt a célt, hogy generációváltási problémákkal küzdő cégeket vásárolunk föl. Hát szinte a semmiből, tehát hogy ránézzünk a számainkra, ugye egy néhány százmilliós árbevételből nőtt a társaság 2023-ra proforma konszolidáltan egy 4 milliárdos közel 100 főt foglalkoztató társaságig. Ebben az időszakban volt a Covid, ami borzasztó hatással volt mindenhol a gazdasági teljesítményre. Nálunk konkrétan az egyik vállalkozásunknak az árbevételét a nulla közelébe rántotta le. Sikerült azt a társaságot visszahúzni, és jóval milliárd fölötti árbevételt realizálni már a 2021-es évben. Utána elindult ugye az ukrán-orosz háború, és ezeknek a gazdasági tényezőkre gyakorolt hatás az Európában. Az energiárak az egekbe szöktek, az alapanyagárak az egekbe szöktek, az inflációs hatáson keresztül ugye Magyarországon a bérinflációnak a hatását ki kellett küszöbölnünk a munkavállalóink felé, tehát nagyon komoly bérfejlesztéseket kellett a tagvállalatoknál, a cégcsoportban lévő cégeknél megvalósítanunk. Mindeközben ilyen növekedést produkálni, hát néha én is csodálkozva nézem, hogy ezt hogyan tudtuk végigcsinálni, és hát mindenki arról beszél, hogy nem lesz könnyű következő éveknek az időszaka sem, de hát én azt hiszem, hogy egy olyan harcvezető csapat, aki üzleti sikereket tudott felmutatni, a diverzifikáció, az iparágak, ahol dolgozunk, az ügyfeleink diverzifikációja és az a szakmai tudás, ami megtalálható, az talán jó alapot adhat ahhoz, hogy egy picit optimistábbak legyünk az átlagpiaci szereplőknél. Úgyhogy innen vezetném át a kérdésedre a választ, hogy mik a terveink. Szeretnénk hasonló módon tovább növekedni, szeretnénk 2026-ra a mostani 4 milliárdos árbevételünket közel megduplázni. Konkrétan a stratégiai terveink között 7,5-8 milliárdos árbevételt határoztunk meg 2026-ra. Ezzel arányosan szeretnénk, hogyha mind az EBITDA-nk, mind az adózás előtti és adózott eredményünk növekedne. EBITDA-ban 1,5-2 milliárdos várakozásunk van saját magunkkal szemben, adózott eredményben pedig 900 millió 1 milliárd forint körüli eredményt várunk 2026-ra. Természetesen azt, hogy ezt realizálni lehessen, ahhoz a tőkepiacon is partnerekre van szükségünk. Tervezünk olyan újabb részvénykibocsátásokat, ahol ahhoz, hogy ezeket a számokat tudjuk hozni, a következő 2-3 évben összességében ez alatt az időszak alatt 1,5 milliárd forinttal számolunk tőke oldalon, nyilvános részvénykibocsátásban is gondolkodunk. A stratégiai terveknek a teljesítéséhez a tőkebevonáson túl továbbra is szeretnénk a kereskedelmi banki partnereinket igénybe venni, hogyha ők továbbra is támogatják ezt a növekedési folyamatot, akkor tőkehitel áttétellel kívánjuk ezeket a tranzakciókat lebonyolítani, úgyhogy a tőkeemelések, új részvénykibocsátások mellett további hitelfelvételekben is gondolkodunk, és mindezt a forrás struktúrát arra tervezünk fordítani, hogy további 3 társaságot tudjunk megvásárolni. Ez az alapja egyébként annak, hogy ilyen növekedéssel számolunk, de nem szeretnénk azt, hogy csak és kizárólag a plusz felvásárlások biztosítsák a növekedésünknek az alapját. Komoly előrehaladott beszélgetéseket folytatunk, hogy mi legyen a felvásárlások, és mi legyen az organikus növekedés aránya. A társaságunk, a csapatunk képes arra, hogy komoly organikus növekedést is produkáljon mindeközben. Ami miatt én mindig lelkes vagyok, az, hogy a rengeteg munka mellett azt hiszem, hogy az a struktúra, amit kitaláltunk, az az elmúlt évek számaiban megmutatkozott. Tehát amit elkezdtünk, abban már van referenciánk, nem szeretnénk mást, mint ezt a referenciát tovább folytatni, vagy ezt a gyakorlatot tovább folytatni, és lemásolni azt a többi tranzakció során, amit már a lebonyolított tranzakciókban megmutattunk. Megalapozott növekedési terveink vannak, hogyha valaki ezeket a számsorokat elemzi, kicsit mérhetőbben vizsgálja. Ha az elmúlt időszakot nézzük, hogyha azt a trendet, amit produkált a társaság az elmúlt években, ezt tovább visszük, akkor azt lehet látni, hogy ez a növekedés, ez egy biztos bázison áll. Egyszerűen azért, mert nem szeretnénk túlhúzni a potmétert, nem szeretnénk azt, hogy olyan feladatok elé állítsuk saját magunkat, a saját menedzsmentünket, ami lehetetlen helyzeteket hoz. Fontos az, hogy olyan lépéseket tegyünk, amik utána stabil működést biztosítanak a társaság számára. Ezért nem mondjuk azt, hogy több társaságot is föl tudnánk vásárolni, mint ez a három cég, amit a következő éveket tervezünk. Ezen társaságoknak is az akvizíciója utáni integráció nagyon komoly feladat. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy lebonyolítunk egy tranzakciót, muszáj időt, energiát szánni arra, hogy ez a társaság utána a cégcsoport részeként tudjon üzemelni. Együtt kell tudni dolgozni a kollégáknak. Nem lehet az, hogy nyakra fölre vásárolunk föl a cégeket, azért, mert mi szakmai befektetők vagyunk. Tehát egy pénzügyi vállalkozás beszáll egy vállalatba, ott igazán, ha egy kiépített, jól működő menedzsmentje van, aki üzletileg is, szakmailag is viszi a társaságot, az egy másik helyzet, mert ott ugye egy pénzügyi tranzakció történik, és igazán a társaságok közötti szinergia az a fajta működési modell átalakítás, mint amivel mi dolgozunk, hogy egyszerűen átveszünk feladatokat a felvásárolt cégtől. Ez egy pénzügyi ügyletnél nincsen. Mi szakmai befektetőként viszont szerves részévé válunk a megvett cégnek, ők is egyébként a Navigator csoportnak, meg kell tanulni együtt működni, együtt dolgozni. Ez időt igényel, és ezeknek a tranzakcióknak az időigénye miatt nem is szeretnénk több társaságot megvenni, mint amik a terveinkbe szerepelnek, mert egyszerűen a menedzsmentünknek szüksége van arra az időre, ami ezeknek a cégeknek az integrációjával jár. Ezért gondolom, hogy megalapozottak a terveink, amiket kitűztünk magunk elé.
Üzleti céljaitok között szerepel a nemzetközi terjeszkedés, illetve a régiós szintű vállalatcsoport kiépítése. Ezt hogyan kell elképzelnünk? Úgy, hogy a meglevő portfólió terjeszkedne külföldön, vagy esetleg határon túli akvizíciók is szerepelhetnek a tervek között?
Az árbevételünk jelentős része export, tehát azt hiszem, hogy ha innen nézzük, akkor az organikus növekedésnek egy logikus formája az, hogyha további külföldi ügyfelekhez tudunk bejutni, szállítani és értékesíteni a cégcsoportban fejlesztett és gyártott termékeket. De igazán arra gondoltunk, amikor ezt a stratégiába belefogalmaztuk, hogy számos olyan vállalkozást található meg Közép-Kelet-Európában például, de akár közeli nyugat-európai országokban is, Ausztriában, Németországban, ami hasonló módon épül föl, hasonló iparákban, ugyanannak az ügyfélkörnek nagyon hasonló termékportfóliót állít elő, mint mondjuk a Julius Group vagy az Instrum. Ezek a célpontok azért lehetnek számunkra ideális vállalkozások, mert ezeknek a cégeknek az integrációja jóval kisebb munkával, feladattal és erőforrás lekötéssel jár, mint hogyha egy újabb szegmensben kezdenénk terjeszkedni. Úgyhogy emiatt kezdjük el vizsgálni azokat a külföldi, már a portfólióban lévő társaságokhoz hasonló vállalkozásokat, amik potenciálisan célpont lehetnek.
Tőkepiaci céljaitok között szerepel a Bécs standard kategóriába történő átlépés. Mit lehet ezzel kapcsolatban tudni jelenleg?
Hogyha az Xtend platformot nézzük, akkor a részvények kereskedésével, a részvények forgalmával kapcsolatban gyakran ér minket az a kritika, észrevétel talán, hogy kicsi a részvényeknek, nem csak a miénknek, hanem általában az Xtendes cégeknek a forgalma. A miénkkel kapcsolatban azért azt kell mondjam, hogy ez egyre kevésbé így van, egyre inkább a befektetők a részvény felé fordulnak, és jó néhány millió forintos forgalmakat is látunk a részvényünkben naponta. De ahhoz, hogy a részvény likviditását télénkíteni tudjuk, elengedhetetlen, hogy átmenjünk a standard kategóriába. Egyrészt, másrészt, hogyha azt nézem, hogy nyugdíjpénztáraknak például nincs lehetősége extendes papírokat vásárolni, már pedig érdeklődésük lenne a részvényünk iránt, akkor azt hiszem, hogy az egy teljesen érthető elvárás magunkkal szembe, hogy olyan platformon forogjanak a részvényeink, ahol azoknak a szereplőknek, akik szeretnének részvényt vásárolni, megadjuk a lehetőséget. Úgyhogy ezért fontos az, hogy a standard kategóriába átlépjen a Navigator. Nem presztízs okai vannak, kifejezetten üzleti és technikai okai vannak, hogy a standard kategóriát megcéloztuk. Természetesen a standard kategóriában lépésnek azért van időigénye, az erre való felkészülés az bár nem kis feladat, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a cégünk szinte mindenben megfelel, tehát hogyha a menedzsmentet nézem, az üzleti számainkat, azokat az elvárásokat, amik a standard kategóriában lévő részvényekkel szemben megvannak, mint szabályozók, azok közül igazán összesen egy olyan feltételnek nem felelünk ma meg, ami az előírás, nevezetesen az, hogy nem a IFRS szerinti könyvvezetésben vezetjük a könyveinket a Navigatorban. Ennek az átállásnak azért van időigénye, természetesen a terveink között és a csapat felkészültségében ott van, hogy ezt meg tudjuk lépni. Az időzítése az annak a függvénye, hogy egyébként a cégcsoport integrációban milyen gyorsan tudunk előre haladni.
Idén duplázódó 1,2 forintos részvényenkénti osztalékjavaslat érkezhet a tavalyi éves teljesítmény alapján. A következő évekre milyen keretek között érdemes elképzelnünk a navigátort? A kifizetett osztalék növelésén lesz a hangsúly inkább, vagy a kimagasló bevételi és eredménynövekedés marad fókuszban?
Korábban azt kommunikáltuk, és én azt hiszem, hogy ezt tartani is fogjuk, hogy vegyes osztalék és növekedési politikában gondolkodunk. A társaságnak az eredményei, hogyha ránézünk, akkor az, ami megképződik a cégcsoportban, annak az egyik része, azt arra szeretnénk fordítani, hogy további műszaki szakmai fejlesztésekhez, további akvizíciókhoz szüksége van a társaságnak önerőre, nem csak további tőkemelésekből, hanem egyébként a meglévő vagy megképződő eredményekből is szeretnénk forrást biztosítani arra, hogy akviráljunk. A másik dolog, amit kihangsúlyoznék, hogy a részvényárfolyam növekedése mellett, ahol ugye leképződik a társaságnak az üzleti teljesítménye, remélhetőleg az előttünk álló években, hogyha sikeresen megvalósítjuk a terveinket, az, hogy a megképződő eredményből annak függvényében, hogy az adott év milyen eredményt produkál, rezerváljunk forrást arra is, hogy a részvényeseinknek osztalékot tudjunk fizetni. Ugye, mint legnagyobb részvényes, én is abban vagyok érdekelt, hogy bizonyos mértékű osztalékot fizessünk ki. Ezért is van a terveink között az, hogy évről évre növekedő osztalékot lássanak a befektetőink, így a tavalyi 60 filléres részvényenkénti osztalék után az idei évben én arra fogok javaslatot tenni az igazgatóságnak és így a közgyűlésnek, hogy 1,2 forintos osztalékot fizessünk ki a részvényeseinknek részvényenként.
A Kalivoda német elemzőház tavaly júliusban 0,33 eurós célárat határozott meg a papírokra, ami körülbelül 130 forintos árfolyamnak felel meg mostani euroforint árfolyam mellett. A kereskedésben nagyrészt 55 és 75 forint között mozgott a kurzus a bevezetés óta, és az árt körüli jegyzések pedig 72 forinton történtek. Jelenleg hogy látod a navigátor részvények értékeltségét?
Nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy a helyén van. Ugye azért én a Közgazdasági Egyetemen vállalatértékelés és termelésmenedzsment szakon végeztem, úgyhogy amikor az elemzéseket nézem, amiket akár a kollégáim, akár külső elemzőházak elkészítenek, akkor talán mondhatom azt, hogy némi közöm van hozzá. Mind a tavalyi, mind a következő évekre várt eredmények alapján kifejezetten alacsony árazási szorzót látok. Az idei eredményszorzókból kiindulva jelenleg nem érjük el az ötös árfolyam per nyereség szorzót sem, miközben mérsékelt növekedési potenciállal jellemezhető alacsony likviditású részvények 8-as 10-es közötti PI rátán forognak. Tehát én azt hiszem, hogy ehhez képest a régiós részvényekhez és a hazai részvényekhez képest is a navigátor alulértékelt. Pusztán egy átlagos értékeltség mellett 100 forint körüli részvényárfolyam az, amit reálisnak tartok. Hogyha a bejelentett stratégiai terveinket sikerül elérni, akkor 2026-ban az akvizíciókat figyelembe véve a megfelelő hitelkonstrukciót, a tőkemeléseket, amiket ugye már említettem, ezek azt eredményezhetik a számításaink alapján, hogy akár 150-180 forintos részvényárfolyam is reális lehet 2026-ra. Ha még ide veszem azt, hogy a Kalivoda elemzőház már most is egy ilyen 130 forint körül részvényárfolyamot kalkulált, akkor azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom azt, hogy nem csak mi gondoljuk azt, hogy a részvény alulértékelt. Remélem, hogy ezt a részvényesek és a piac is visszaigazolja, és olyan tranzakciók lesznek a jövőben, amik jobban fogják tükrözni a cég valós értékét.
Utaltál rá, hogy a likviditás javítása az egy kiemelten fontos tényező lehet a árfolyam szempontjából. Milyen lépéseket terveztek tenni a likviditás javítása érdekében?
Így igaz, én azt hiszem, hogy ennek az egyik kulcsmomentum az nyilvános részvény kibocsátás. Ma a navigátornak, hogyha részvényesi számot nézzük, akkor az kifejezetten alacsony. Ha ahhoz nézem, hogy milyen forgalmat bonyolít a részvény, akkor különösen, tehát nagyon fontos az, hogy jó néhány száz részvényesünk legyen ahhoz, hogy valódi likviditás lehessen, már amennyire persze az extend és a standard kategóriához mérten nézzük ezt, hogy komolyabb likviditást lássunk, ahhoz meg kell csinálnunk ezt a nyilvános részvénykibocsátást. Én azt hiszem, hogy ez az egyik legfőbb kulcsa a cég likviditásának, a másik pedig az, hogy ténylegesen hozzuk azokat a számokat, azokat az eredményeket, amiket terveztünk. Azt gondolom, hogy minél nagyobb a közkészhányad, minél nagyobb a számossága azoknak, akik a befektetőknek megjelennek, ez lehet a záloga annak, hogy a cég részvényeinek a likviditása az magasabb legyen. Elkötelezettek vagyunk a likviditás javítása mellett. A közétes stratégiánunkban is az szerepel, hogy nyilvános részvénykibocsátást tervezünk. Ennek az időzítése természetesen nem csak rajtunk múlik, vannak olyan külső tényezők is, például ugye az állampapírpiaci hozamok, a befektetési alapok, magánszemélyeknek a hozzáállása, mennyire fordulnak ismét a részvénypiacok felé. Tehát az fontos szempont az időzítésben, hogy én személy szerint is azon dolgozom, hogy minél attraktívabb legyen a befektetőink számára ez a papír. Folyamatosan csökken egyébként a tulajdoni hányadom is. Az ilyen jellegű tőzsdei társaságoknál sokszor hallom azt, hogy lényeges, hogy a fő tulajdonos lánya csökkenjen, és minél nagyobb legyen a közkészhányad. Én mindent megteszek szintén ennek érdekében, tehát folyamatosan biztosítom, vagy biztosítottam azt a lehetőséget, hogy akár a tőzsdei tranzakciókon, tőkemeléseken keresztül higuljak, vagy akár olyan módon biztosítok saját részvényt a társaság számára, ami meg mondjuk akár egy jövőbeni tranzakcióban lehet fizetőeszköz egy esetleges eladó számára. Tehát én azt hiszem, hogy minden olyat mi megteszünk annak érdekében, ami szükséges, hogy a részvényárfolyam növekedni tudjon. Jelenleg egyébként 62,3%-on áll az én tulajdonosi hányadom, hogyha valaki megnézi a tőzsdei adatokban. Az a tervem természetesen, mint ahogy ez a részvényesek részéről elvárható, hogy tovább higuljak. Ahogy a részvényárfolyamok növekednek, és összességében a birtokomban lévő részvények értéke a csökkenő százalékkal együtt növekszik, természetesen is abban vagyok érdekelt, hogy minél inkább a közkészhányad növekedjen a cégben. Nagyon fontosnak tartom azt is kihangsúlyozni, hogy az ilyen nehéz tőkepiaci körülmények között is vannak olyan befektetők, akik nem csak hisznek ebben az ügyben, hanem nagyon komolyan tesznek is azért, hogy tovább tudjunk terjeszkedni. Külön szeretném megköszönni Sóvári Olivér befektetőnknek a bizalmát. Ő 10% fölötti tulajdonos lett a cégcsoportba. Az igazgatóságunknak a tagja is lett. Nagyon komoly háttere van tőkepiaci tranzakciókban, részvénykereskedelemben, kifejezetten azért szállt be a navigátorba, mert azt látja, hogy a navigátor alul értékelt. Tehát én azt hiszem, hogy ő egy olyan komoly validációja annak az üzleti stratégiának, amit folytatunk, ami például szolgálhat akár több érdeklődő számára. Az, hogy ő ilyen pénzmennyiséget megmozgatott magánszemélyként, az azt hiszem, hogy az egyik legkomolyabb, ha nem a legkomolyabb validációja az üzleti stratégiának.
Korábban utaltál rá, hogy a Julius Globe alapítói, illetve menedzsmentje érdekeltek, maradtak továbbra is a navigátor sikerében. Hogyan és mit terveztek tenni annak érdekében, hogy a munkavállalók egy szélesebb köre szintén részesedni tudjon a vállalatcsoport jövőbeli sikereiből?
Újdönsült kollégáink Gyűrű baráton a Julius Globe-nál megkérdezték konkrétan tőlem is, Erikától is, hogy van-e lehetőségük navigátor részvényt vásárolni. Természetesen egyébként a piacon keresztül bármikor megtehetik, de én azt hiszem, hogy ennél mi komolyabb lépést szeretnénk tenni. Azon túlmenően, hogy a menedzsment érdekeltsége biztosított a velük való megállapodásban, hosszú távú olyan stratégiai megállapodáson van a menedzsment tagjaimmal, akiknek a részvény érdekeltsége is egy megállapodás keretében ki lett dolgozva. A következő lépés az lehet, hogy a dolgozóknak is olyan motivációs rendszer dolgozzunk ki, aminek keretében kapják azt a lehetőséget, hogy navigátor részvényessé váljanak. Azt tervezzük, az az elképzelésünk. Konkrétumok még nincsenek, tehát ezt ki kell részleteibe dolgozni, de az az elképzelésünk, hogy olyan premizálási rendszer dolgozzunk ki, aminek része a részvény is.
Köszönjük a beszélgetést Jutasi Zoltánnak, a Navigátor csoport igazgatósági elnökének.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, és a hallgatóknak is, hogy figyelmet fordítanak a cégünkre és a részvényünkre. Jó hétvégét mindenkinek, jó pihenést!
Kérjük, ne feledjék, hogy az elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást.